Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Erzsébet tábor Európa legkomplexebb, legsikeresebb kormányzati támogatással megvalósuló táboroztatási programja, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Zánkán. Hankó Balázs azt mondta, minden rekordot megdöntöttek az idei Erzsébet táborok, amelyeket a kormány idén is 10 milliárd forinttal támogatott. Idén nyáron 50 ezeren vettek részt az Erzsébet táborokban, éves szinten pedig 110 ezeren vesznek részt az ott alvós táborokban. A politikus hozzáfűzte, ezáltal a kezdet óta elérik a 1,5 millió látogatót. Hozzáfűzte, 8000 családot is vendégül látnak az egyszülősöktől a nagycsaládosokig, de a tartósan beteg gyermekeknek is rendeznek speciális gyógyító táborokat. Idén is csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű adománygyűjtéséhez. A kisebbik kormánypárt frakciójának ajándékait Semjén Zsolt pártelnök és Simicskó István frakcióvezető adta át Budapesten. Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra, ha egy nehéz sorsú gyermeknek nem adatik meg, hogy legyen olyan iskolai felszerelése, mint a szerencsésebb sorsú osztálytársainak, akkor lehetséges, hogy elmegy a kedve a tanulástól, elmarad attól, mint amire a képességei feljogosítanák. A pártelnök szerint az egész társadalom érdeke, hogy ezek a szegénységből, nehéz helyzetből érkező, de tehetséges gyermekek ne maradjanak le, mert motiválja őket, hogy valaki gondolt rájuk. Ezért legyen kedvük a tanuláshoz. Felnőve lehet belőlük az új József Attila, vagy egy új Nobel-díjas, emelte ki Semjén Zsolt. Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence elmondta, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. A költségvetésből a kormány 19 milliárd forintot biztosít arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes lehessen a magyar diákok számára. 260 a háborúban érintett ukrán gyermeket fogad táborában a Rákóczi Szövetség augusztus 31-e és szeptember 5-e között Sátoraljaújhelyen. A szövetség azt közölte az MT-vel, hogy az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogadnak szeptember első hetében. Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja. A táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is. A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország ungvári főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség. A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen. Ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a Schengeni övezetből, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az MT-hez eljutatott közleményében azt írja, Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, vélekedett a külügyminiszter. Szeptemberben adják át a bánsági Csákváros egykori középkori várának felújított tornyát. Az erődítményt 1 millió eurós projekt keretében restaurálták uniós támogatással. A Temesvártól 33 kilométerre található Csákvárost a köznyelv szerb hatásra napjainkban is Csákovaként emlegeti, miután a bánsági települést 1913-ig hivatalosan így hívták. Petru Filip, a Temes megyei kisváros polgármestere elmondta, a projekt keretében a város jelképének számító torony körüli területet is rendezték, mellette 100 férőhelyes nyári színházat alakítottak ki. Első emeletén a tűzoltóság múzeumát rendezik be, második és harmadik emeletén az ásatás során talált leleteket állítják ki. Tetőteraszáról a mintegy 50 kilométerre található vajdasági Versec hasonló tornyáig ellátni. A Csáki mellett ez az a torony, ami még épségben megmaradt a térségben. Végül az időjárásról. Csapadék nem valószínű. A déli szél fokozatosan veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet irodalomórákon olvasnak, feldolgoznak majd a gyerekek. Mai adásunkban a 9. és 10. éneket hallhatják Básti Lajos előadásában.
Kilencedik ének. Pestváros utcáin fényes holdvilág van, sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alább, megborítva mintegy a ház egész falát. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra kezdve. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött-ment, ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is unta nézni. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában, pedig 4 nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedhetett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidrul szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végig folyja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál 6 erős szelindek, utána uszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszó rá füléről a fülönfüggőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett, nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyákat. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét. Annak tartott, akit elül utol talált, futál minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér nép esve már kétségbe. Férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrújukba is bebúna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, s a bikát bevárta az utca középen. Mit akarsz te, fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád! Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta, s elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta, rémítő csikkantott és a port kapálta, azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s, mint erősen neki rugaszkodva, szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a pesti utcának. Dehogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen gurjantott. De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágó székre voná két szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és pányvákat hozván. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábához. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát pihenje ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak oda. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendességlőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhelyem? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment, búcsúvétel végett, s nyakán csimpajogva ajkán csókja égett. Akkor is oly csendes méla éjszaka volt, akkor is, hogy tisztán csillogott le a hold, akkor is ki volt ő minden ünnen zárva, nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva, az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom, pajzsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Á, bizony, mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. És nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán, sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártolt tőle. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiában minden akaratja, erős fogadását hiában fogadta. Könnyű dibdábjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottaknak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra örökösök helyett. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bujdosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység hervatag szívében. Tizedik ének. A játszi reménység, amidőn imette, a boldogtalannál hitelét vesztette. Álmot küld szemére, kecsegtető álmot, avval édesíti a nyomorúságot. Toldi is álmában csehent győzedelmet, és nyert a királytól vétkeért kegyelmet. Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében, drágább örömkönnyi anyja két szemében. Lódobogás hallék. Elrepült az álom, feltekinte Toldi a szép holdvilágon, messze látott volna, hanem hogy nem kellett. A lóhátas ott ment a temető mellett. S ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének, midőn abban a vén Bencét ismeri meg. Hé, ki az? Hová mész? Te vagy öreg Bence. Istenem, nem lehet. Milyen nagy szerencse. Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga, hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna. Mikor Toldi Miklós letépte lováról, s minden port lecsókolt ráncos orcájáról. De Bence mindebből egyebet nem értett, csak hogy sírból ugrott rá egy kísértet. Hosszasan leckézte Miklós a vén szolgát, míg felbírta fogni a dolog mi voltát. Hanem mikor aztán felfogta eszével, halála napjáig sem feledheti el. Nem feledheti el soha az uratta, mint ilyet meg a nagy örömnek miatta. Mint nem hit szemének egészen csak félig, csontjait hogyan megtapogatta végig, s hogy megerett a könyv két öreg szeméből, mint a záporeső Isten fellegéből. Az öröm a panasz jó sokáig tarta, elbeszélte Miklós, ami történt rajta. De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában, anyját kérte minden tizedik szavában. Hogy van édesanyám, nem beteg-e szegény? Búskodik-e nagyon elveszett gyermekén? Nála dőzsül-e még, s mit csinál a másik? Jaj, szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik. De értésül adta Bence a fiúnak. Magát anyja miatt sose adja búnak. György sem háborítja, odahagyta másnap. Nem is repeszté meg szívét a nagy bánat. Csak látni szeretném Miklóst minden áron. És ha feltalálja széles-e világon, fölkeresi, bizony-bizonnyal ígérte, ha 50 mérföldet kell is menni érte. Nem is egyéb iránt indított el engem fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem, hanem hogy legyek hű ápoló cseléded, gondoskodjam róla, mikor mi szükséged. Akármerre jársz, kelsz, ott legyek sarkadnál, legyek segítségül, ha bajba akadnál. Ezt mondotta Bences, ezen kívül mennyit. Kigyőzni, azt versbe szedni valamennyit. Arra határozták, hogy csak ott meghálnak. Bence egy abrakot adott a lovának. Abrak is, kenyér is volt a kápa mellett. Nem röstelte Bence az efféle terhet. Egy öblös tarisznyát is emelt a kápa. Könyökig nyúlt Bence a nagy tarisznyába. Kihúzott valamit, és így szóla: itt van, mesze szolgám, madár látta, cipót hoztam. Édes anyád asszony ezt neked küldötte. Maga dagasztotta, maga is sütötte, és megparancsolta erős kegyetlenül, hogy saját kezedbe adjam szegetlenül. Azzal átaladta, kést is adott mellé, nékiveté Miklós, és ugyancsak szelné, de nem, hogy a cipó válna el derékon, hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony. Az öreg csodálta: ennyi? Hogy a kőben futta úgy meg a szél az átalvetőben? Nézte a kést, hová illik a darabja? Gondolá, jó volna, ha összeragadna. Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe, hogy éhen halmidőn kenyér van kezébe. Feltöré a cipót tétovázás nélkül, s íme egy darab vas hull ki közepéből. Felvette a vasat lába mellől Bence. Hát nem vas darab volt, hanem vas szelence. Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja. Belenézett. Hát csak elárt szemeszája. Mert arany volt benne. Nem kettő, sem három, hanem amióta megvan a világon, pedig kenyerének javát már megette, annyit sosem látott. Azt erősítette. Hát Miklós nem örült a váratlan kincsen. Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen. Szörnyűképpen örült, ugrált örömében. A holnapi napot forgatá eszében. Hogy veszed majd fegyvert, szép ruhát magának? Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának? Hogy lesz ez, hogy lesz az? De hányféle hogyot, hányféle szép dolgot össze nem álmodott. Mikor mind a ketten eleget örültek, megolvasni a pénzt egy sírdombra dűltek. Toldi a tokjából egyenként szedte ki, Bence pedig tartá a két markát neki. És így szól a Bence. Na te öreg tenyér, ilyet sosem kaptál. Bezzeg viszkedhetnél. De minek beszélek, a szám majd hibázik. Nem bizaz? Kerek szám lett, kiárt a százig. Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence. Nesze, tedd el, itt van 99-e. De a századikat könnyű helyütt hagyom. Megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon. Váltig ellenkeznék benne a hű szolga, ha nyergény kulacsa ki nem száradt volna. Kívül nedves ugyan a harmat megeste, de a belsejébe csiholni lehetne. Nem is messze kellett fáradni a véget, csak közel találtak egy szegény csapszéket. Szennyes is, rangyos is volt az öreg csárda, odaillett volna Hortobágy síkjára. Egy szomjú kút ágas ácsorgott előtte, Bence nyerges lovát amellé kötötte. Toldi pedig bément. Sötét volt a házba, belevágta fejét a szemöldök fába. Hé, kocsmáros, hol vagy a teremburádat? Alszol vagy meghaltál? Miért nem gyújtsz világot? De hogy alszom, kit hoz a forgószél megint? Itt a mécs Boris lesz. Itce kell le, vagy pint? Nem kell pint sem itce, hiába is adnád. Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát. Elüngette magát a csaplár e szóra, gondolván magában, most akadt ivóra. Bence a tarisznyát béhozá ez alatt, Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, rakta is szaporán, alig győzte nyerni, három sem érkeznék vele versent enni. Mikor pedig a nagy kanna megérkezett, mint a birkozásnak neki gyűrekezett, felhajtá majd félig az ötpintes pohárt, Bence megsokalta az Istenért. Megárt. Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok, te rád pedig kicsit tartozik a dolog. Ha örül az ember, csak nyűk, hogy van esze. Temessük el azt ma, itt van, így áll, nesze. Aval odaadta az edényt Bencének, reszketett a keze az öreg legénynek. Nem is bátorkodott inni egyszer sokat, mindig megolvasta titkon a kortyokat. Míg ezek történtek a felső asztalon, a kemencénél megpendült a cimbalom. Egy öreg cimbalmos hevert a szurdékban. Már aludt, de fölkelt halva, hogy vendég van. Toldi meg a kannát, felkapá kezébe, és kipattant vele vígan a középre. Ivott is, táncolt is, majd leszakadt a ház. Bence mindig mondta, megárt a bor, vigyázz. Árt, nem árt, én avval nem gondolok, hajrá! És az öreg kannát magasan felhajtá. Búsuljon a lovad, elég nagy a feje. Nem volt ilyen kedvem. Van száz esztendeje. Kannát nekem, csaplár, pintet az öregnek, mert nehéz a kanna, kezei remegnek. Megfogadta a szót a bormérő ember. Bence a pintesből iszogatott rendel. Hajrá, haj, lakjuk el a búbán a torát. Álmos a csaplárunk, ígyuk meg a borát, Így áll, vén cimbalom, mindjárt rád locsolom.
Belém inkább, uram, amúgy iszonyodom.
Magadéból ingyen, hallod-e, kocsmáros? Tégy úgy, mintha innál, uram, nem lesz káros. Ha csak ennyit tudtok, mondta Miklós, inni, igya meg a föld a maradékot, inni. Végigönti a bort a szoba földjére, rázta fejét Bence, és így tett rá, hogy énje. Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, verte a fejével a mestergerendát, széles jókedvében kurjantott nagyokat, ivott, megint táncolt, megint ivott, sokat. De mértéket tartott az öreg cimbora, csak apránként fogyott a pintesből bora. Egyszer elhallgatott, Miklóst nem dorgálta. Nehéz lett a feje, húzta a lócára. Elszaladt előle a bogja kemence, felborult ültéből, úgy elgyengült Bence. Toldi is belé unt a mulatozásba, asztalon leborult két izmos karjára, mesztelen karjában dagadtak az erek, úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című elbeszélő költeményének 9. és 10. énekét Básti Lajos előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, szeptember 5-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Maróti Lajos Tücsök Tóni című meséjének első részét, melyet Jakó Beáta olvas fel nektek.
Maróti Lajos, Tücsök Tóni. Partján, hol susogó nádak a fodros víz mellett karcsú őrként állnak. Szőke dombok alján egyszer tanyát ütött, s esténként muzsikált egy jókedvű tücsök. Híres muzsikus volt, hegedűje ritka, kincset érő jószág, melynek volt egy titka. Hogyha jó szándékkal hegedültek rajta, még a fájú szív is meggyógyult a dalra. És a tücsök, fiú, úgy hívták, hogy Tóni. Akárkinek húzta ki, nem restelt szólni. Még a cinegék is gyakorta meghívták, nem is volt nélküle hét határban vígság. Ha a virág szemekbe könnyet csalt a bánat, Tóni ujja nyomán mentem vígdal támadt, s a vidám nótától gondot bút feledve kibomlott a virág csilingelő kedve. Ha a bogárkának fájt este a szárnya, hívta Tücsök Tónit, hát ha muzsikálna, s amíg jött a doktor, mert bogár kérte, Tóni csak hegedült, s nem kért díjat érte. Így éldegélt Tóni. Hűtársa a nóta, örökös jókedvét világgá dalolta. Míg egy napon ritka dolog esett vele. Elmondom, ha figyelsz, kezdődik a mese. Egy kék estén lenézett a szép Balatonra. Fölkiáltott, ez igen, s hallotta egy gomba. Csodálatos ez a tó, hegedűmre mondom, ha csak körülnézek itt, tűnik minden gondom. Előkapta vonóját, s menten húzni kezdte. A gomba a kalapját lekapta ám erre. Soha ilyen hegedűst, soha ilyen nótát, meg kell hagyni, e fiú ismeri a kottát. Tóni meg csak muzsikált, önmagát feledve, s nem látta meg, hogy megállt előtte két lepke. Lepkék mögött idesűs, törékeny kis ringó, ökörnyálból összerót könnyű tündérhintó. A két lepke megpihent, leültek egy tölgyre. A hintóban tündérlány, s három udvarhölgye. Ott hátul a sarogján, mint egy szokás ősrég, két bajuszos hős cincér a szigorú őrség. Ámult a kis hercegnő. Alig tudok szólni, olyan szépen muzsikálsz, kedves Tücsök Tóni. Jó dolgod lesz, jöjj velem, szegődj hozzám, szentem. Tóni rázta a fejét, s úgy rázta, hogy nem, nem. Az folytatta. Nem vagyok akármilyen gyermek. Tündér vagyok, nyifinyaf, mert mindig pityergek. A nótától elröppent bánatom egészen. Jöjj el hozzám. Ha nem jössz, magam elemésztem. De már erre Tóni is megrémült egy cseppet. Azért ne tedd, üssekő, ha így leled kedved. Felugrott a hintóba, s alig szusszant párat, a lepkékkel, mint a szél, tihany alatt jártak. Itt állt a tó tündérek tavi palotája, az oldala szivárvány, a teteje káka, itt élt a kis nyifike, s véle vagy száz szolga. Egész nap csak nyafogott, nem volt egyéb dolga. Leugrott a kis tündér, csak úgy szállt utána napfény aranyából szőtt lobogó ruhája. A tornácról elé jött az ősz tündérherceg, s mivel éppen tubákolt, nagyokat tüsszentett, majd az előcsarnokba özönlött a népség. Mikor a herceglány jött, hajladozta kétrét, Tóni száját tátotta a nagy ámulástól, milyen pompa, ilyesmit nem látott még máshol. A falakon páncélok, halpikkellyel födve, itt egy lócán kristálytál, s 20 aranyos bögre. Még az ajtókilincs is drága jószág erre, mind holdfényezüstjéből volt cifrára verve. Tisztelettel fogadták Tóninkat a szolgák. Ütött kopott kabátját menten kipucolták, lefektették, ha gyűjtsön erőt lelke teste, szükség lesz rá bizonnyal, hangverseny lesz este. Ez alatt a kis házra, ahol Tóniék laktak, egy földbe vált lyukacska, fölötte egy asztag, rásimult az éjszaka, és vele az árnyak, s ráborult az éjnél is feketébb búbánat. Hallgatva ült a család bent, a lámpa alatt. Nem csúszott le torkukon egy éltető falat. Mint csak azon töprengett, nagy a világ, s kerek, benne hová tűnhetett ez a Tóni gyerek? Tűvé tették utána a szomszédos árkot, kérdezgettek fűt és fát, hiába nem járt ott. Keresték a nádasban, szomszédoknál, hátha, de sehol sem találták, vakvarjú se látta. A mamája csak zokog, a jó Tücsök néni. Jaj, hol lehet a lelkem, kisüt buktát néki. Ókulás nagynénie vele tanult írni, most a kezét tördeli, s a sarokban sír ri. Tücsök papa füstölög, bár nem ég pipája, csak ez egyszer legyen meg ebatta zsiványa. Csak még egyszer kerüljön elibém a frakja, kiporolom bizisten, kibizén, de rajta. Tücsök Tinka sírdogál, két bogjával lejjebb. Édes mátkám, meghaltál. vagy varázslat vert meg. Nélküled én meghalok, de már azt se bánom. S miközben így kesergett, elnyomta az álom.
Kedves gyerekek, ma este Maróti Lajos Tücsök Tóni című meséjének első részével búcsúzunk tőletek, melyet Jakó Beáta olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Senki sem figyel rád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. Ha otthon éppen földre borult az elkészült leves, és azt mondják, hogy miattad van, s mindenki ideges, és ráadásul megint koszos a frissen mosott ruhád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama arra való.
Legyen ki csak velünk törődik, a nagymama arra való.
Ha otthon olyan a hangulat, hogy mindenki kiabál, mert valaki későn jött haza, és a mosógép se jár, és ráadásul az is baj, hogy rendetlen a szobád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama mindig készen áll, és mindig van ideje, és nála jobban nem szereti az unokát senki se. A nagymama mindent megenged, és nála mindig jó, hogy legyen ki csak veled törődik, a nagymama.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a mennyországról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk: Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik: Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből a dicsőség fénye által, lumen glóriá által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk a hit fénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célbaérést, célbajutást, befejezettséget. Dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. Vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni. Itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek. Azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét. És 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is, amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat, és tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad, mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek, és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam-e dicsérettel, szeretettel? Meglátom-e benne a jót? Mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története, remélem jól mondom el, én is így hallottam, fölvett valakit az úton, stoppolt, zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát, atya, hogy tehet ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen, a hölgynek kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét, és amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát, ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszólag kívülről rossz is. nézünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni. Elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztállátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a mennyországról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!